Kedves barátaim, köszönöm a meghívást. A cím bizonyára parancsolóan előírná, hogy a benne foglalt fogalmak meghatározásával kezdjem. Ezt rendhagyó módon a végére szeretném hagyni, mert a problémát inkább történeti módon fejteném ki. Egyelőre maradjunk annyiban, hogy azokat nevezem a Kádár korszak demokratikus ellenzékének, akik akkor annak idején így határozták meg magukat. Ma az emlékezetük elsősorban az 1989 körüli és utáni szerepük miatt őrzi őket. Azt gondolják, azt hiszem a legtöbben róluk, hogy a demokratikus ellenzék volt az, amiből a Szabad Demokraták Szövetsége kinőtt. A egykori demokratikus ellenzék aktivistái és résztvevői közül ugyan nem kevesen és nem is súlytalan személyiségek valóban a Szabad Demokraták Szövetsége meghatározó személyiségei lettek, de nem mindenki. Nem mindenki lett egyáltalán hivatásos vagy kvázi hivatásos politikus 1989-ben vagy azután, és az utak általában, mint mindig, nagyon sok felé ágaztak. Ugyancsak kézenfekvő volna egy ilyen címadás után utalni a kérdés historiográfiájára, elvégre az időszak, amiről szólni akarok, az legalább 4 évtizeddel ezelőtti, tehát lehetne ilyen historiográfia. Ezzel szemben a kádárkori ellenzéki mozgalmak általában nem tárgyai a történeti kutatásnak. Szerencsére a mai magyar politikatudomány középnemzedékének 3 igen jeles, talán legjelesebb képviselője viszont sokat foglalkozott velük, közülük is elsőként Csizmadia Ervin nevét kell említeni, aki nagyon korán 1995-ben egy 3 kötetes nagy művet szentelt a magyar ellenzék történetének. Meg lehet, hogy ez a kicsit korán jött, de terjedelmes és egyébként nagyon jól fogadott munka azóta, idézőjelben mondva, némileg visszariasztóan hat, nehéz utána nekiállni ennek. De lehet említeni Körösényi András és Bozóki András nevét, mind a ketten több igen jeles tanulmányt szenteltek ennek a kérdésnek. 4 problémáról szeretnék beszélni. A magyar politikai gondolkodás 1945 utáni helyzetéről, a másként gondolkodás gyakorlatáról, a marginális értelmiség praxisáról, mert ezt hozta létre az ellenzéket, az elméleti kohézióról, és végül a közép-kelet-európai kontextusról, illetve a hagyatékról. És visszacsatolok a Tölgyesi Péter előadására, aki szerencsére az utolsó 2-3 percben, amikor már gondolom mindenkinek minden életkedve elment, akkor nyitott egy kis reményt a jövőre nézve, mert azt mondta, hogy a demokratikus gondolatnak, a demokratikus gondolkodásnak és talán a demokratikus gyakorlatnak voltak és lehetnek a jövőben is zárványai. Na most, amiről én beszélni kívánok, az egy ilyen zárvány volt, méghozzá nem autoritárius, vagy nem látszatparlamentáris, vagy formailag hibátlan parlamentáris viszonyok között, hanem egy totalitárius és vagy poszttotalitárius rendszerben, amely ennek a fajta parlamentarizmusnak és általában a demokratikus gyakorlatoknak még a látszatára sem figyelt, mindazonáltal hagyott réseket. Ami a korszakot illeti, itt 2 egymással nem érintkező időszakról van szó. A minta bizonyos értelemben az 1945 utáni néhány átmeneti év, vagy amit ugye Gyarmati György monográfiájában a presztalinizáció időszakának nevez. Közte kihagyom, nem szólok a sztalinizmus és a 53-56 közötti korrekciós, illetve reformperiódusról, majd következik a Kádár korszak, illetve ezután az átmenet időszaka 87-88-tól, amiről ugyancsak nem szólok, tehát itt a presztalinizáció, illetve a Kádár korszak egyfajta párhuzamáról lenne szó. Ennek elsősorban az az indoka, hogy az előbb jelzett körülmények között nagyon kevés olyan demokratikus igénnyel fellépő gondolat volt, még oly zárványokban is lehetséges, ami kívül állt a marxista-leninista diskurzuson. A sztalinizmusban éppenséggel semmi, 53-56-ban, illetve a Kádár korszak elején pedig kizárólag, vagy majdnem kizárólag az úgynevezett revizionizmus volt a fennálló sztalini struktúrák demokratikus megváltoztatásának javaslatai. Tehát először a 1945 utáni helyzet, mint a kádárkori ellenzék forrásvidéke. Ugye a demokratikus politikai gondolkodás súlyos tehertételekkel indult újra 1945-ben, a személyi állománya megfogyatkozott, a túlélők, a maradók, mármint a Magyarországon maradók elbizonytalanodtak, a korszellem, a baloldali, nem kimondottan demokratikus irányok hatalmas offenzívába kezdtek, és nem csak Magyarországon, és nem csak a térségben, és igen kedvező recepcióra találtak a háborút meg, illetve háború túlélt fiatalság, elsősorban a fiatal és dinamikus generációk körében, és ez megint csak európai tendencia volt. Az a gondolat, amelyet nagyívű 1000, de minimum 200 éves áttekintésében Tölgyesi Péter kifejtett, miszerint valódi demokratikus politikai kultúráról, demokratikus politikai intézmények üzemszerű működtetéséről nem lehetséges úgy beszélni, nem lehetséges úgy gondolkodni, hogy nem fogadjuk el a piac által koordinált kapitalizmus gazdasági érvényesülését. Ez éppen 1945-ben, lehet, hogy igaza van, és mindig ez volt, de 1945-ben távolról sem volt evidens. 1945 után voltak tabu témák a politikai gondolkodásban, ilyen volt a szovjet megszállás gyakorlata, a szovjet megszállás perspektívái, távlatai, ilyen volt az akkori korlátozott politikai rendszer, szabadságán korlátozott politikai rendszer, ez az úgynevezett népi demokrácia, ilyen volt a kommunisták szerepe, vagy a politikai rendőrség, de ilyen volt például a jószerével, hogy a Horthy korszak domináns szereplői érdemi és méltányos önkritikát gyakoroljanak, de a kapitalizmus kérdése egy önmagában nagyon sokáig nem volt tabu téma, és mégsem érkezett érdemi javaslat arra vonatkozóan, hogy Magyarország itt ebben a történelmi nulla órában, nulla ponton a szabad versenyes kapitalizmus, a regulálatlan piacgazdaság perspektíváját válassza. A súlyos korlátok ellenére, tehát 1945 után voltak lehetőségek, nem vált minden azonnal lehetetlenné, és ezért ez ma is értékes hagyomány, mert a társadalmi reform, igen, a politikai és társadalmi forradalom és a demokrácia témakörében, amennyiben ezek összeegyeztethetők, a kor azt hiszem számos szereplője azt hitte, igen, és ez a kérdés ma sem teljesen, ma sem nélkülözi az aktualitást, tehát ebben a válasznak a körében Bibó István kétségkívül egy ilyen paradigmatikus alak, aki a lehetséges és az érvényes mondani való korlátok között is képviselte. Itt Bibó politikai nézetei a lényegesek, és ezen belül a 45 utániak egyébként pontosan ugyanide tért vissza 1956-ban is. Minden nagy demokrácia kiinduló pontjánál forradalom áll. Forradalom, amelynek során esetleg királyok fejei hulltak le, írta 1945-ben Bibó István. Ez a forradalom nincs kötve társadalmi és gazdasági fejlődési időszakhoz. A társadalmi és gazdasági fejlődési átmenetek megtörténhetnek nagyobb politikai megrázkódtatások nélkül is. De az emberi méltóság egyetlen forradalmának valamikor le kell zajlania ahhoz, hogy a demokráciáról beszélhessünk, ezt írta idáig az idézet 1945-ben a híres szövegében. És ezt képviselte 1945-ben, mint politikai és társadalmi programot, határolt forradalom egyes részterületeken, amelyek az emberi méltóság eme forradalma irányában hatnak, másutt azonban teljes konszolidáció, ajánlat a Szovjetuniónak, akár a függetlenségről, a teljes nemzeti önrendelkezésről és önérdekűségről való lemondásra bizonyos területeken, azzal, hogy majd, ha ezt a szabályrendszert a Szovjetunió elfogadja, akkor nem erőlteti rá a saját politikai rendszerét az országra. Kései értékelői, itt most Bence György és Kis János egy szövegéből idézek egy évvel Bibó István halála után az emlékének szentelt könyvből, ez kéziratban, illetve szamizdatban jelent meg idézőjelben. Ő maga is szocialista volt, igazuk van azt hiszem, és hasonlóan a majdani revizionista kommunistákhoz abból indult ki, hogy a gazdaság szocialista berendezkedése és a politikai demokrácia intézményei nem taszítják, hanem vonzák egymást. Úgy látta, hogy a modern történelem és két párhuzamos fejlődési iránya csak átmenetileg került szembe az orosz forradalomban. Határolt forradalom, megszorított több pártrendszer, korlátozott szuverenitás, így foglalták össze Bibó Kései interpretálói ezt a nézetrendszert, és azt hiszem, hogy csepet sem véletlen, hogy annak az időszaknak a 70-es évek második fele és a 80-as évek első fele, amit az érdemi tárgya az én mondandómnak, Bibó István egy újra felfedezett és hát csak nem ikonikus alakja lett. Kevés embert övezett olyan spontán tisztelet értelmiségi, magyar értelmiségi körökben, kik ugye felettébb hajlamosak a kontroverziókra, és szívesen taszigálják le egymás idoljait a piedesztáról. Bibó ezt akkor elkerülte, később is elkerülte, ma csupán a csendes feledés jut osztály részéül, felettébb méltatlanul. A másként gondolkodás gyakorlata, és itt a sorrend nem téves, előbb volt ellenzéki gyakorlat, mintsem a résztvevő csoportok valamiféle közös politikai ideológiát, netán programot fogalmaztak vagy vitattak volna meg. A ellenzéket két tényező konstituálta, az egyik a gyakorlat, a másik pedig a külső minta, mint annyiszor Magyarország esetében. Először a gyakorlatról. A magyar forradalom kudarca az egy újabb csapást mért a politikai gondolkodásra. Amíg a 60-as évek közepén a Kádár-féle elit vezetés nem kezdett óvatos reformokkal foglalkozni, ennek a gondolkodásnak nem nagyon volt semmiféle terepe, kis föld alatti szubkulturális terekről lehet beszélni, amelyek embrionális állapotban voltak, egyéni stratégiákat próbáltak javasolni vagy megvitatkozni, nagy részük egyébként a katolikus eszmekörben fogant, de úgy, hogy a hivatalos egyházi vezetés Magyarországon csöppet sem szokatlanul és váratlanul egyáltalán nem vállalta ezeket. A hivatalos reformdiskurzus teremtett újra lehetőséget bizonyos alternatívák megfogalmazására, és ennek az egyik főszereplője kétségtelenül az újra élet revizionizmus volt. Ennek a magyar revizionizmusnak, amelyik ugye szocialista, marxista, ezen a nyelven beszél, és az adott rendszert adott kiindulópontként kezeli, az egész történetén, tehát az 53-56-os történetén, meg a 60-as évek történetén is végigvonul egy kettőség, nevezetesen a puha, vagy radikális, illetve kemény revizionizmus kettősége. A puha revizionisták mindig érintkezésbe hozhatók az elittel, annak törésvonalait is alakítják, részei annak, tehát egy határterületen helyezkednek el. A radikális revizionizmus viszont soha nem jutott a politikai elitbe, még a határterületére sem, csak annak a küszöbére, megmaradt értelmiségi áramlatnak, miközben a puha revizionizmusnak is számos, de még mennyi értelmiségi híve volt Magyarországon egészen tulajdonképpen a rendszerváltásig. A radikális revizionizmusból a demokratikus ellenzék 1968 változása után származtatható le. Az 1968 utáni radikális revizionizmus, itt elsősorban Lukács György tanítványairól, Lukács György tanítványainak egyébként két nemzedékéről, de nagyon sokakról, másokról is lehet beszélni, mínusz Lukács György egyébként, aki soha nem volt radikális revizionista. Ennek ugye szomorú bizonyítéka egyik utolsó műve az 1968 körül írt Demokratizálás ma és holnap, hát enyhén szólva puha, hát inkább szánalmas szövege. A radikális revizionisták Magyarországon 68 után kritikai elemzést készítettek a szovjet típusú rendszer aktuális állapotáról és történetéről. Ez egy átfogó kritikai elemzés volt a marxizmus normatív keretein és nyelvezetén belül. Milyen művekről van szó? Bence György, Kis János és a napokban elhunyt Márkus György nagy munkájáról, a Hogyan lehet kritikai gazdaságtan, Haraszti Miklós darabbér, Konrád György és Szelédy nyilván az értelmiség útja az osztályhatalomhoz, ugyancsak Bence és Kis munkája a szovjet típusú társadalom marxista szemmel, illetve Heller Ágnes, Fehér Ferenc és Márkus György munkája diktatúra a szükségletek felett. Mi a közös ezekben? Az, hogy természetesen egyik sem jelenhetett meg, többségük persze megjelent nyugaton, megjelent idegen nyelveken, jelentős hatást gyakoroltak a 68 utáni új baloldali és marxista diskurzusra, de ott, ahová szánták, itt a térségben, itt nem fejtették ki a hatásukat, és 1989 után, amikor megjelentek, hát már egy egészen más világ volt.
János.
Igen. Ez az a személyi kör, amelyben az a marginalizált szubkultúra, ahol létrejött létrejött ennek az ellenzékiségnek az egyik feltétele. A másik feltétel a külső minta, amelyik ebben az esetben Magyarország esetében szokatlanul nem nyugatról, hanem keletről érkezett. Ez a lengyel Adam Michnik új evolucionizmusa volt, illetve a csehszlovák Karta 77 emberi jogi mozgalma. Michnik a következőket írta 1975-ben. A mai ellenzék meggyőződése, az evolúciós programnak a független közvéleményhez kell szólnia, és nem a totalitárius hatalomhoz. Nem a hatalomnak kell súgni, hogy hogyan kell megjavulni, hanem a társadalomnak kell megmondani, miként léphet fel hathatósan. A revizionizmus megszűnt létezni, és megszűnt a marxizmus is, mint inspiráló szellemi forrás. Ez ugye ezt a marginalizált, szubkulturális közösséget, aminek a gerincét ezek a marxista kritikusok alkották, de nagyon sok mindenki az avantgárd művészettől kezdve mindenféle emberekig csatlakozott hozzájuk. Ez egy reveláció volt, és ez volt a mintája az 1977 és mondjuk a 80-as évek közepén végig létező magyar ellenzéknek. Joguralom, konstitucionalizmus, pluralizmus és szabadság. Disszidens az volt, aki tüntető módon figyelmen kívül hagyta a párt által előírt és szankcionált magatartási szabályokat. Azokat a réseket, amelyeket a különböző okokból elfogadott törvények és alkotmányok formailag tartalmaztak, de sem a hatalom, sem az alávetett társadalom nem gondolta, hogy ezeket komolyan kell venni, ilyenek az alapvető emberi és polgári jogok, amelyek ott fityegtek, mint fügefalevél, most nem mondom, hogy min, de mindegy, benne voltak az alkotmányban, ezek az emberek egyszerűen tüntetően gyakorolták. Ami nagyon lényeges, erre most nem térek ki, hogy bár időről időre két nevezetes vitában az 1970-es évek közepén Kennedy János, majd 1982-ben akkor, amikor ennek a másként gondolkodásnak, ennek a disszidenciának már voltak fórumai, sőt, akár intézménye is, vagy annak tekinthetők, mind a két alkalommal gyakorlatilag visszautasították a politikai program alkotás tevékenységét, ahogy ezt Kis János fogalmazta, a disszidens mozgalom befogadó képessége a szocialista baloldaltól a vallásos elkötelezettségű jobboldalig terjedt. A modern demokráciákban egy-egy politikai párt vagy nyomásgyakorló csoport nézetei óhatatlanul szűkebb sávban mozognak. Ennek a két vitának a részleteire nem térek ki. Ami a kontextust illeti, ez egy közös történet. Többek közt ez is nagyon fontos hagyományá avatja az én véleményem szerint. Nagyon kevés olyan közös történetünk van lengyelekkel, csehekkel, és egyáltalán szlovákokkal és a térségben velünk élő népekkel, ami nem megosztó történet. Amiről nem homlokegyenest ellenkező saját történetünk van, vagy amit éppen velük szemben gondolunk el. A poszttotalitárius rendszerben fellépő emberi jogi ellenzék, a másként gondolkodás, az egyik ilyen. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb kelet- és közép-európai kontextusa, és még egyszer mondom, a legfontosabb érv emellett. Hogy ezek az utak azután hová ágaztak el, hogy milyen politikai programokon gondolkozott mégiscsak az a csoport, amelyik a beszélőt szerkesztette, könyvkiadókat üzemeltetett, könyveket adott ki, köztük fontos könyveket, mint a Bibó emlékkönyvet, vagy akár a marxista kritikusok korai műveit, az nem szerves része ennek, persze, hogy szerves része ennek a történetnek, de mint hagyomány már egy egészen más dologhoz tartozik. Arra nem mertem volna ebben a körben javaslatot tenni, pedig igazán szívesen tenném, hogy esetleg 1989, vagy ha tetszik nekem, teljesen mindegy, 1989-90 legyen ez a hagyomány, mert annak az ügye az még 56-nál, vagy akár ennek a bizonyos ellenzéknek az ügyénél is sokkal rosszabbul áll. Pedig ha volna releváns és vállalható politikai hagyománya ma a demokratái számára, az 1989 volna. De mindegy is. Én tehát ezt a másként gondolkodásnak a hagyományát ajánlom a figyelmükbe, amely ezeket a rendszerkritikai tevékenységeket, megnyilvánulásokat jelenti, amelyek létrehozták, vagy létre kívánták hozni, ahogy Detlef Polák és Jan Vilgóz, két német politológus fogalmazott erről a maguk németes pontosságával, a nyilvános politikai és kulturális kommunikáció autonóm területét a pártállam hivatalos intézményein kívül, és így módon nyíltan tagadták a rendszer amatörekvését, hogy teljes mértékben ellenőrizze a közéletet. Ez tehát egy leleplező diskurzus, morális nyelv, politikai gondolkodás, amely azonban nem keresi feltétlenül a szakítást, sok belső, és igen, valljuk be, ennek is van persze belső története, ami egyáltalán nem mindig demokratikus gyakorlatokat jelent, a súlyos sérelmek is származnak a másként gondolkodás korszakában. Mégis azt gondolom, hogy ez a magatartás, ez a kitartás és szívóság, ahogy az emberi jogok ügyét ezek az emberek demonstratívan gyakoroltak, ezek megkérdőjelezték azt a közmegegyezést, hogy minden ellenállás veszélyes, és ezért lehetetlen. Megingatták az úgynevezett csendes ellenállók erkölcsi pozícióját, akik semmit sem mertek csinálni, ezt Tamás Gáspárt fejtette ki egy nagyon szép 1999-es írásában. Egy szóval a hatalmi rendszerrel szembeni elvekkel igazolt engedetlenség létrehozta azokat a kis köztársaságokat, amelyekben a közügyeiről szabadon gondolkodtak. Később akár valódi politikai programokról is folyt itt gondolkodás, de hogy ez hogyan történt, ez nem tárgya ennek az előadásoknak. Minden esetre liberálisok, szocialisták, harmadik utasok és konzervatívok békésen esnét tudtak cserélni a kis köztársaságokban. Ezért az ellenzéki hagyomány véleményem szerint fontos politikai hagyomány, megérdemelné, hogy tanulmányozzák, és egyben egy sajátos morális hagyomány is, amely tiszteletet érdemel. Köszönöm szépen a figyelmüket!